Második rész. Az aranyos kaftány. Az S család egyike volt Olá ország leggazdagabbjainak, és ennél fogva legnevezetesebbjeinek. A Majoresco 12 bojárnak parancsolt, 54 faluból szedte a dézsmát és füstpénzt. Esztendőn át 9 hónapig lakott Sztambulban, s tartotta a szultán kengyelét, mikor az lóra ült, s háború idején 2000 lándzsással csatlakozott a macedóniai basadandáraihoz. S szabad volt neki lehúzni a papucsait, mikor a szeráj külső udvarába lépett. Ennyi kitüntető előnyök mellett a kisebbik testvér sorsa éppen nem volt valami ragyogó. Annak pappá kellett lenni, vagy kereskedő, vagy valami jó házasságot csinálni, mert azt a család tekintélye meg nem engedheti, hogy úri bátyja udvarában a többi csatlósokkal együtt inaskodjék. S. György volt a családi elsőszülött, kivel nem sok bajunk fog lenni, hanem fel fogjuk keresni S. Mihályt, a másodszülöttet, kit ideje korán felküldött a család Bukarestbe, hogy ott a szemináriumban pappá növeltessék. Mint hogy azonban az ifjúnak igen nehéz feje volt, és a tudományokban igen kevés előmenetel tudott tenni. Már szinte megvénült az iskolázásban, midőn elvégre egy hipodiakónus leányát nőülvevén. Valahogy egy kis havasalföldi faluba eldugaték papnak. Ott vesződött sok éven át az élettel. Fizetése, ruhára is kevés volt neki, és a saját kezeivel nem töri a földet, a mállékenyérből sem látott volna eleket. Házassága első évében egy kis jánykája született, több nem is lett azután, hanem ennek a számára tűrt, kuporgatott a jó ember feleségestől. Hogyha ők megtalálnak is halni, annak maradjon valamicskéje. Ilyen formán minden forintjából félretett egy néhány batkát, hogy majd habból szép kerek somma lesz, vesz belőle a leányának egy tehenet. Egy tehén, ez volt vágyainak ne továbbja. Ha neki egy tehene volna, ki volna nálánál boldoga? Vaj és túról kerülne az asztalra bőséggel. Még el is lehetne belőle adni. A borjúját fölnevelni, és eladná a mészárosnak jó drágát, kikötve belőle egy fertájt húsvéti ünnepekre. Egy tehén annyi mulatságot adna az egész családnak. Reggel megitatni, megtörülgetni, kivezetni a mezőre. Csengettyűje szólna egész nap a legelőbb, este bejönne az udvarra, odafenni az oldalát a szederfához. Bedugná a fejét a konyhajtó, csillag volna a homlokán. Meghagyná a fejét vakarni, a nyakát megveregetni, és elvenni a kis Marika kezéből a nyújtott, málé pogácsa darabot. Csak ő egy tehenet vehetne valaha. Ez volt a család utópiája, mindennapi óhajtása. Mihály már a szederfát is ültetett az udvarra, hogy legyen a csákónak mihez dörzsölni az oldalát. S a kis Mari minden nap letört a pogácsájából egy darabkát, s eldugta a fészer alá, majd jó lesz a kis bocinak. S íme, mint ő már annyira mentek volna a takarék fillérkék, a legközelebbi vásár alkalmával már megvették vala a tehénkét, Már minden nap arról beszéltek, milyen lesz. Kese, barna, fehér vagy tarka. Előre nevet is adtak neki, és a ház mellé leveles színt készítettek a számára. Ekkor történik, hogy valami kóbor török sejk, Sztambulban lakó Majoreszkót, amiért az ruhájához mert érni az utcán, Brévi Mánu agyonütvén, szegény pópa egy napon hosszú levelet kap Drinápolyból, melyben tudtára adatik, hogy megholt bátyja után ő következik a család elejére. És ez órától fogva 70 000 arany hívi jövedelemnek leend birtokosa. Hogy megsiratták azt a tehénkét, amit még meg se vettek? Mihály úr rögtön elhagyja a régi állomását családostól együtt. Szekéren utazott, egész Bukarestig. Először történt vele életében ez a méltóság. Ott átvéve a család okiratait birtokába helyezi magát a roppant uradalomnak, melynek kiterjedéséről azelőtt fogalma sem volt. Rumnik mellett volt a családnak egy ősi lakhelye, melybe Mihály úr bele is költözött. A tisztes ősi ház rozzant volt már, és kényelemtelen. Hajdani birtokosai szüntelen az országon kívül lakván, és csak látogatni járva bele. Ám de palota volt ez az új örökösnek, ki alig tudott megszokni szűk fagunyhója után nagy pajtányi szobákban. S utóbb is beérte az egyik felével, a másik szárnyat üresen hagyva, minthogy nem tudott vele mit kezdeni. Életed elén át sanyarú munka és nélkülözéshez levén szokva, ez annyira második természetévé vált, hogy milliómos létére sem tudott jó ízűen enni másból, mint a málé pogácsából, s ünnep volt nála, ha puliszka került az asztalra. Korán kelt, és munkásaival együtt verseny dolgozott, s ha a bérbe szegődött, ködmenek közül, amit a béresei közt kellett volna kiosztani, egy-egy megtetszett neki, megtartá magának, a béresnek pedig odaadta az árát, hogy vegyen másikat. Csizmája töretlen borjú bőr volt, s egy-egy bárány bőrsüveget évekig elviselt, és drága ló volt alatta, amelyért ő 50 tallért adott. Tiszt tartóit, kasznárait elcsapogatta egyenként, mert hintóban jártak, s nyusztot és asztrakánt viseltek a bekecseiken. Betölti helyeiket béresekkel, kiket maga tanított számadolni. Felesége meghalvá leányát a szomszéd faluba járatta a kántorhoz. ABC-t tanulni gyalog. Két hajdu kísérte, hogy a kutyák az úton meg ne tépjék. Mikor megnőtt a lányka, konyha és a háztartás gondjai bízattak rá. Néha a szomszéd faluból átjárt egy fiatal, hányiveti bolyár, ki szerette volna a leányt elvenni, és úgy is volt, hogy az apja hozzáadja. Igények mellett azonban csak hamar oly összegre kezdte szaporodni Mihály úr pénzbirtoka, hogy utóbb maga is elszörnyedt bele, hisz ő egy század részét sem bírta elkölteni évenkéti jövedelmének, s akárhová gondolt, hogy mivé fordítsa a megmaradt tömeget, nem akadt helyére. Vett már teheneket egész gulyaszám, sertéseket vásárt ezrével. De az megint mind pénzé vált nála, beruházott tőkéi. Egy év alatt visszafordultak dús kamatban, s a jámbor ember kétségbe volt esve, ha e minden kívánságán felnyűl szaporodó, kincshalmazra gondolt, melyet sem elkölteni nem tudott, sem élére verni nem akart. Szeretett volna már urat is játszani, csak a pénze fogyjon, de az sehogy sem ment neki. Mikor palotát akart építetni, annyira utána járt, hogy miből, mi úton és ki által lehet olcsóbban építetni, hogy alig került neki valamibe. hanem az igaz, hogy nem is lett palota. Mikor vendégséget adott, úgy ki tudta válogatni a legszegényebb bojárokat, semmi a lakomához kellett. Borhús, kenyér, méz és dudás, annyira kitelt saját tárháza, s faluiból, hogy szinte kétségbeesék, ha arra gondolt, miként és mi úton tudták elődei iszonyú jövedelmeiket nem csak elkölteni, hanem még adósságokkal is terhelni. Ez megfejthetlen probléma maradt előtte. És miután sokáig törte azon a fejét, hogy mit kövessed el az örökké rászaporodó pénzzel, végre csak ugyan akadt egy jó gondolatja. Rozzant kastélyának nagy kiterjedésű kertje saját parancsára, belévén ültetve minden nemű ritka és gyönyörködtető növényekkel, mint bazsaikom, levendula, bárzsing, komló, vadsáfrány és úritökkel, míg felett egy béresből promoveált kertész viselt a felügyelést. Egy esztendőben oly roppant úri tökök termettek ugyanott, mint egy-egy akós hordó, hogy a szomszédság összecsődült a bámulására, és a fenn említett hányiveti bojár százszor megesküdött, hogy ilyen derék tököt maga a török szultán se látott soha életében. Ez adta az eszmét Mihály úrnak. Föltevé magában, hogy elküld egy tököt a szultánnak ajándékba. Kiválasztá tehát közülük a legszebbet, a leggömbölyűbbet. Szép test színű héjjal, sötétzöld csíkokkal átrecézve, tetején turbán alakú sipkával, zsabba egy kis lyukat furván, azon keresztül a belét kiválta, s cökmag helyett megtölti azt valóságos jó vert aranyakkal, és ekképp feltétetvén a legjobbik hatökrös szekerére, kiválaszta a két legokosabb béresét, szájukba rágva jól, hol, kinek, mit mondjanak, elindítá őket az úritökkel Sztambul felé a magas portához. 3 hét telt bele, míg a szekér Bizáncot elérte. A jó öreg béres mondván, hogy ajándékot hoz a nagy úr számára, könnyen bebocsáttaték annak orcája elé, s miután megcsókolá a nagy úr köntöse szélét, levette a tarka pokrócot, az ajándékba hozott tökről, s a magas díván előtt letevé. A szultán dühbe jött az ajándék láttára. Hát disznó vagyok én, de hitetlen kutya, hogy nekem tököt hozasz? És rögtön parancsot adott a kiállj a béknek, hogy vitesse ki előle mind a tököt, mind az embert. A tököt vágják a földhöz, a hozónak verjenek 100 botot a talpára, küldőnek pedig vágják le a fejét. A kiállj a bék úgy cselekedék, innen az udvaron földhöz csapatta a tököt, és csak elbámult, amint abból tökmag helyett a fényes aranyokat látta kihullani. Mind a mellett, parancsához híven, lefogá a szegény bérest, s olyan 100-at veretett a talpára, hogy nem adta volna 200-ért. Csak azután tért vissza a szultánhoz megjelenteni, hogy a tök földhöz van csapva, a 100 párca lefizetve, a sejemzsének bepakolva, hanem a tök tele van aranyjal. Nagy úr orcája szóra ismét földerült, a mosolygó tavaszi ég, s visszavetetvén a sejem zsinort, megparancsolálj mind a megbotozott béresnek, mind az ajándék küldő bojárnak a legpompásabb kaftányokat kell kiszolgáltatni, s őket a nagy úr legkegyelmesebb szemhunyorításáról biztosítani. A béresnek volt annyi esze, hogy a kapott cifra öltözetet, amit Bukarestbe ért, eladta valami zsivárusnak, hanem az uráit szépen hazavitte, és elbeszélve nagy viszontagságait átadta neki a szultán kegyelem levelével együtt. Mihály úr megörült a viszont ajándéknak, felvette a hosszú sarkigérő kaftányt, mely finom sötétvörös tibeti kelméből volt készülve, és átszőve arany és sejemvirágokkal, s úgy megrakva a két szélén, vállain s háta közepén arany sújtással és tenyérnyi paszománnyal, hogy a posztója alig látszott tőle. Szegletébe pompás tulipányok, Kék, zöld és lila szín rózsák voltak, csodálatos képpen hímezve skófiummal és mindenféle pillangókkal és drága kövekkel. Mihály úr egészen más embernek érzi magát e kaftányban. Szultán neki levelet küldött. Szultán világosan megírta neki, hogy ezt a kaftányt viselje. Ez tehát parancs. S meg lehet, hogy a szultán ma vagy holnap itt terem, hogy meglássa. Vajon viseli-e ő a kaftányt? S haragudni fog, ha nem lesz rajta. Azt tehát viselnie kell szüntelen. Úgy. De az aranyos kaftány alá nem lehet-e többé felvenni a festett bőrködment, sem a szíjas bocskort, sem a báránysöveget nem lehetett hozzá föltenni. El kellett tehát küldeni Tergovisztba Szabóért, aki sejemdolmányt, mellét és hímzett harisnyát készítsen az aranykaftány mellé. Jókai Mór, Török világ Magyarországon. Második kazetta első sáv. Brassóból boglárosövet kell lehozatni, Ibrahimból sarut és szattyán papucsot, Tekusból nyuszt kalpagot kócsaktollal együtt. Így ékesen fellévén ruházva azonban többé nem lehetett a fakó szekérre ülni, sem az 50 talléros mokány paripára, kellett tehát Besszarábiából hozatni pompás paripákat, s készítetni Erdélyben aranyos hintót. És mikor hintó ló megvolt, azokat meg ismét nem lehetett a vályok a kolba és a veréblakta nád tetejű félszerbe eltenni, hanem jóra való aklot és szint kellett építetni kőből. Az pedig ismét nagyon különös lett volna, és igen visszatetsző, ha az akol és kocsi szín különb lett volna a lakókastélynál, melynek tarka volt a teteje a zsindei foltozástól, s kilátszottak a téglái, ahol a vakolat lehullott. Nem volt mit tenni más, mint lerontani a régi kastélyt, és a legelső pallérra rábízni, hogy építsen a helyére egy újat, olyan szépet és pompásat, amilyenről csak fogalma lehet. Így változott meg a világrendje egy aranyos kaftány miatt. A pallér elkészíti a kastélyt aranyos rácsokkal, tornácokkal, kandallós pitvarokkal, stekergő lépcsőkkel. A kertbe üvegházat rakott, és a ház szegletekre kiülő rondellákat, dúcos belvedéreket. Közepére egy formális tornyot, s belül kifestett mindent zöld erdőkkel és görbeorrú madarakkal. Ide már most megint nem lehetett a légi falócákat és parasztpokrócokat berakni, hanem be kellett vásárolni a nagy fényes magas hátú karszékeket, az arannyal préselt bőrpamlagokat és oroszlán lábú márványasztalokat, aminők akkor legjobban divatban voltak. A pompás asztalok alá újra levantei szőnyegeknek kellett jönni, rájuk ezüst gyertyatartóknak és billikomoknak. A levantei szőnyegekre ismét nem gázolhattak a béresek sáros csizmáikkal, tehát újra tisztartókat kellett fogadni, akik csézádban járnak. Meg szakácsot és az üvegházhoz kertészt, aki a sok becses citromfű és úritök helyett kaktuszt és egyiptomi bogáncskórókat tenyészen cserepekben. S miután szakács és kertész volt, a szép Marinak sem illett többé a konyhával és a kerttel vesződni. A falubeli rektorhoz sem járhatott többé olvasást tanulni, hanem hozatni kellett neki francia nevelőnőt, kitől szép ízlést, előkelő modort, hímzést és hárfázást tanuljon. S midőn a szép Mari gyönyörű vonásai termete, szellemi mivelődése által százszor kellemesebbé két éve napról napra nevelték szeretetre méltóságát, ugyan kitűrhette volna el, hogy holmi hányaveti bojár ásítozzék utána a szomszédból, ki csak a kutyáiról meg a lovairól tud beszélni, és csupán az ivásban virtuóz. Bíz annak kiadta Mihály úr az utat. Majd hát, nem neked való az én leányom. Nem adom senkinek, ha csak herceg nem jön érte. Még abban is válogatok. Bosznya hercegnek nem adom, mert az nekem kicsiny. Adom csak Gica hercegnek. Az is megköszönheti, ha megkapja. Több pénzem van, mint az egész országának, s ha akarnám, megvehetnék minden házat, ami Moldáviában építve van, hogy neki nem maradna más, mint az emberek rajta. Ti tehát az én leányom körül ne ólálkodjatok. És mindezen dolgokat egy aranyos kaftány szülte.